11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. Februárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 605.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 417.100 forint volt. A bruttó átlagkereset 14, a nettó átlagkereset 13,8, a reálkereset pedig 9,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó kereset medián értéke 491.900, a nettó kereset medián értéke 340.700 forintot ért el, 16,2, illetve 15,3%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakinál, írja a Központi Statisztikai Hivatal. Újabb légijárat indul Magyarország és Kína között, így idén júniustól már egy hetedik kínai nagyváros, Szencsen is közvetlenül elérhető lesz Budapestről, ahová hetente 2 járat is fog közlekedni, ezt jelentette be Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter Pekingben. Ezzel 19-re nő a légijáratok száma hetente, ez már másfélszer annyi, mint a Covid előtti időszakban volt, és jóval több, mint bármely más közép-európai repülőtér, illetve város elérhetősége Kínából, hangsúlyozta a miniszter hozzátéve, a két ország közötti összeköttetések tovább bővülnek, és ezáltal még jobb feltételeket biztosítanak a kereskedelmi-gazdasági együttműködés fejlesztésének. Szijjártó Péter közölte azt is, hogy megállapodás született a regionalizációs egyezményről szóló tárgyalások megkezdéséről, így a madárinfluenza vagy sertéspestis kitörés esetében az importtilalom csak az adott térségre vonatkozna, az ország más részeiből továbbra is zavartalanul lehetne exportálni baromfi és sertés termékeket Kínába, fogalmazott Szijjártó Péter. A turisztikai ágazati szereplők versenyképességét erősítő támogatási program indul. A komplex 3 pillérből álló 15 milliárd forintos támogatási programcsomag legfontosabb célja a szolgáltatások minőségének javítása, a vidéki szolgáltatók gazdasági élénkítése célzott programokon keresztül, jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter sajtótájékoztatón Budapesten. Mint mondta, az új ágazati támogatási programnak 3 eleme van, a Magyar Turisztikai Ügynökség és a szolgáltatók javaslatára, az elsőben a vidéki vendéglátó ipari vállalkozások versenyképességét 13 milliárd forint keretösszeggel támogatják. A Turinform irodák korszerűsítésére 1 milliárd forint, a kávéházi cigányzene megőrzését szolgáló Muzsikáló Magyarország 2024 programra pedig 1 milliárd forintot fordítanak majd. A miniszter kiemelte, a turizmus stratégiai ágazat kulcsfontosságú a hozzájárulása a gazdasági növekedéshez, a versenyképesség fejlesztése pedig támogatási programokat igényel. Magyarországon nőtt a második legnagyobb arányban a tisztán elektromos autók értékesítése márciusban, közölte az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Mint írják, az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének adatgyűjtése szerint a múlt hónapban mintegy 80%-kal több tisztán elektromos autót adtak el hazánkban, mint tavaly márciusban. Az uniós tagállamok mellett az Egyesült Királyságra, Izlandra, Norvégiára és Svájcra kiterjedő összegzés a 31 ország közül mindössze 10-nél jelez növekedést ebben a mutatóban. A kis darabszám mellett bekövetkezett 128%-os ciprusi bővülés után a magyar adat a második legmagasabb. A tiszta és csendes járművek iránti hazai keresletet a vállalatok számára februárban megnyitott támogatási program élénkíti. A felpörgő értékesítés döntő részben járul hozzá ahhoz, hogy Magyarországon az összes gépjármű eladás is nőtt márciusban 12%-kal, áll az Energiaügyi Minisztérium bejegyzésében.
Az időjárásról.
Szerdán nagyrészt borult lesz az ég, de napközben egyre több helyen szakadozik, vékonyodik a felhőzet. Egyre inkább csak az ország északi felén valószínű eső, zápor, az északkeleti-keleti megyékben néhol zivatar is lehet. Többfelé megerősödik a nyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet térségünkben 13 és 18 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Áltás békesség, szeretettel köszöntöm Találkozások című magazin műsorunk minden kedves hallgatóját, a szerkesztőt, Kisnéveres Viktóriát hallják, és tisztelettel, szeretettel köszöntöm Feketéné Szórát, Edina Klára református lelkipásztort, aki csak nem 20 éve, 19 éve szolgál a tiszapalkonyai és az oszlári református egyházközségben. Áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Áldás békességet kívánok én is. Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
Azt szeretném kérni, hogy először a gyermekkor időszakába gondoljunk vissza, idézze vissza nekünk a gyermekkor éveit, hol növekedett, hol cseperedett Edina, és mik voltak azok a meghatározó értékek, mik azok az emlékek, amelyek felidőződnek gyermekkorából.
Igen, Rásonysább Berencsen nőttem föl, csodálatos gyermekkorom volt, és hálás vagyok az Istennek azért, hogy a szüleim és a nagyszüleim is a szívembe ültették a hitmagját már gyermekként. Nagyon szívesen emlékszem vissza arra, hogy a családom számára a vasárnap az mindig Istennek szentelt nap volt, tehát az valóban a nyugalom napja volt. Kicsi gyermekkorunkban is vittek minket a templomba, ez természetes volt számunkra, hogy elmegyünk az Isten tiszteletre, és nagyon örülök annak, hogy az Úristen már gyermekkoromban megszólított engem, tehát éreztem egy belső elhívást, lehet, hogy egy kicsit furcsán hangzik, 3-4 éves lehettem, amikor már éreztem ezt, hogy én lelkész szeretnék lenni, és talán kicsit viccesen hangzik, hogy kicsin gyermekként magamra vettem a kis prédemet, és én prédikáltam a kis játékaimnak és a nővéremnek, még úrvacsorát is osztottam, kenyérrel és málnaszörppel. Tehát emlékszem arra, hogy egy idős tiszteletes urunk volt, Szaniszló Endre, református lelkipásztor, és mindig viccelt velem, hogy ha ő beteg lenne, vagy bármi történne vele, ugye helyettesítem, tehát engem, mint 3-4 éves gyermeket így megkérdezett, és én határozottan feleltem, hogy igen. A családomban egyébként nagyon sokan töltötték be a presbiteri tisztséget, illetve a rokonságomban is. Az édesapám is évekig gondnok volt a rásonyi gyülekezetben, és amint mondtam, természetes volt számunkra, hogy mi mentünk az Isten tiszteletre. Én gyermekként is nagyon sokat szerepeltem, szolgáltam az Isten tiszteleteken. Rásonyban kereszteltek, a rásonyi gyülekezetben. Ott is konfirmáltam, és aztán, amikor a pályaválasztásra került a sor, akkor természetes volt számomra, hogy én majd református iskolába szeretnék járni.
Itt még néhány gondolat erejéig maradjunk a kisgyermekkornál. Hogy emlékszik arra a környezetre, amelyben felnőtt, illetve azokra a kortársi kapcsolatokra, amik talán azért a gyermek számára is meghatározóak?
Igen, mi úgy éltünk, mint egy nagy család igazából. Ugye én egy kis abaúi községben nevelkedtem, mindenki előtt nyitva volt a kapunk, de számunkra is nyitva volt más kapuja. Tehát egymáshoz jártunk, a gyermekek összetartottunk, együtt játszottunk, tehát nekem ez egy csodálatos gyermekkor volt. Nagyon szerettem ott lenni, Rásonysább Berencsen. Mi nagyon sokat tartózkodtunk kint a szabadban, tehát ha lehetett, akkor estig kint játszottunk a szomszédokkal, a barátokkal, az osztálytársakkal. Egyébként igen, nagyon szép ez a kis község a Bauiban. Én örülök annak, hogy így nőttem fel, és nem a gépek világában, tehát mint a mai gyermekek, hogy szegények ülnek a gépek előtt, a mobil, a számítógép előtt, és sokszor így tartják egymással a kapcsolatot. Ezt látom a saját gyermekeimen is, hogy ugye a számítógépes játékok azért lekötik őket, és hogy így tartják a kapcsolatot egymással. Sokkal jobb volt azért a mi gyermekkorunkban, hogy itt kint voltunk, és együtt voltunk, és szeretetben voltunk.
Emellett az időtöltés mellett említsük meg a tanulmányokat is, az általános iskola éveit, hogy foglalná össze, hol telt ez az időszak?
Az általános iskola első 4 osztályát a Rásonyi iskolában töltöttem, azt követően a felsőbb évfolyamok már Baktakéken voltak, tehát oda jártunk általános iskolába, és nagyon szerettem egyébként mind a két iskolát. Az Úristen érdekes módon szövegette az életemben a szálakat, mert ugye tudjuk azt, hogy amikor én gyermek voltam, akkor volt ugye kisdobos és úttörő korszak, És amikor pályaválasztásra került sor, akkor az Úristen úgy adta, hogy nekem egy olyan osztályfőnököm volt, aki pont a baktakiki református lelkésznek a felesége volt, és számára természetes volt az, hogy én református iskolába szeretnék tovább tanulni. Tehát nem mondta azt, hogy ne menjek a sárospataki református iskolába, hanem inkább biztatott és segített ebben.
Mielőtt a Sárospatakon töltött évekről szólna a nagytiszteletű asszony, ebből az időszakból, még a kisgyermekkorból esetleg mik voltak azok az érdeklődési területek, amelyeket kiemelne?
Nagyon szerettem sportolni, énekelni, tehát mi tömegsportra jártunk, énekarra jártam, pont ehhez a tanárnőhöz, akit az előbb említettem, aki ugye az osztályfőnököm volt. Nagyon szerettem énekelni, de ez mai napig így van. Én otthon is a családommal is szívesen éneklek. Ugye a gyülekezetekben nagyon szeretünk énekelni. Úgyhogy ez megmaradt az életemben.
És akkor a szülői háztól 14 éves kora körül, amikor elkerült, akkor Sárospatakon mi fogadta itt, mind az intézményről, mind ugye a városról, ha szólna, illetve azért az egy új életforma volt így fiatal lányként akkor.
Igen, belecsöppentem, akkor én úgy éreztem a nagybetűs életbe, hiszen eddig a családommal éltem 14 éves koromig. Egyébként azt szeretném elmondani még, a pályaválasztással kapcsolatban, hogy egyetlen egy helyre adtam be a jelentkezési lapomat, és ez a Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma volt. Sokan nem értették, én bíztam az Úristenben, úgy voltam vele, hogy ha ő azt akarja, hogy én ezen a pályán menjek tovább, vagy hogy lelkész legyek, akkor ott a helyem a Sárospataki gimnáziumban, és megsegítette az Úristen, oda kerültem, óriási változás volt ez az életemben. Tehát egyedül utazni, önállóan élni ott, bár nagyon vigyáztak ránk, és szeretetteljes légkör fogadott, tehát mind a tanárok, vagy a kollégiumi nevelők is nagyon kedvesek voltak, mindenben segítettek minket. Én szeretettel emlékszem vissza a sárospataki évekre, ott még tovább mélyítették a hitemet, és ez nagyon jó volt számomra. Voltak ugye a kollégiumban például csoportos beszélgetések, a teológusok bejártak hozzánk, áhítatot tartottak, beszélgethettünk, kijönthettük a szívünket, a lelkünket. Azért ez sokat jelentett így, hogy a családtól távol volt az ember. Együtt imádkoztunk, énekeltünk. Sokat jelentett számomra. És egyébként Sárospatak maga a város egy csodálatos város volt számomra. Nagyon szerettem ott lenni. Egy kis csendes város volt, igazából mi diákok töltöttük meg élettel, de mai napig szívesen megyek vissza. Tehát nemrég jártam Sárospatakon, de nagyon jól esett a szívemnek, amikor ott járok.
Ahogy beszélgetésünk elején említette Edina, már egész kisgyermekkorban ezt az elhívást érezte a szívében, és akkor ez az évek folyamán csak erősödött. Voltak esetleg olyan személyek az életében, akik erősítették ezt a lelkipásztori hivatás felé való elhívásnak a megélését, és ha igen, akkor milyen formában valósult meg esetleg?
Igen, a Sárospatak évek folyamán még jobban erősödött bennem ez az érzés, hogy én teológiára szeretnék majd menni, tovább tanulni. Szabó Mária Masa néni volt a vallástanárunk, bár nagyon aranyos volt Néhány évvel ezelőtt egy szomorú alkalom, egy gyászistentisztelet után találkoztam vele, és ő azt mondta nekem, hogy nem is gondolta, hogy én református lelkész leszek. Nem a személyemnek szólt ez, hanem nagyon eleven volt a Sárospataki gimnáziumi osztályom, és ha jól tudom, hárman is lelkipásztorok lettünk azért abból az eleven osztályból. És Masa néni aztán leadott minket, és Isti bácsi lett, Viktor István bácsi lett a vallástanárunk, és ő egy felkészítőt is tartott egyébként azoknak a diákoknak, akik teológiára szerettek volna jelentkezni. Én jelentkeztem erre a felkészítőre, és nagyon családias légkörben fogadott minket mindig Isti bácsi a saját otthonában, és Judit néni, a felesége pedig mindig finomabbnál finomabb süteményekkel várt minket, tehát tényleg egy nagy család voltunk ott Sárospatakon. És akkor ott ugye a Biblia ismeretben nagyon sokat segített Isti bácsi, de lelkiekben is. Tehát, hogy erősítse bennünk ezt, hogy mi valóban akkor oda szenteljük Istennek az életünket. Tehát, hogy ezt úgy komolyan meg kellett gondolni az embernek, de én tudtam akkor is már, hogy én tovább szeretnék menni teológiára.
Gyülekezeti közösségbe, Korsárospatakra és a hazai gyülekezetbe is jártál, Dina?
Igen, Sárospatakra is, és a Rásonyi gyülekezetbe is. Nyilván, amikor otthon voltam ugye hétvégén, mert azért Sárospatakon voltak bennmaradós hétvégék is, amikor ott kellett maradnunk, akkor a Sárospataki gyülekezetbe mentünk, a Sárospataki református templomba, ott hallgattuk Isten igéjét. Amikor tehettem, és otthon voltam, akkor pedig a Rásonyi gyülekezetbe jártam.
A teológia éveiről szóljunk a következő percekben, hol teltek, és ebből az időszakból mi az, amit kiemelne, vagy kik azok a személyek, akik itt meghatározóak voltak?
Sárospatakon, amikor újra pályaválasztás elé kerültünk, akkor én megint csak egyetlen egy helyre adtam be a jelentkezésemet, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre. Akkor is úgy voltam vele, hogy az Úristen tudja, hogy ha azt akarja, hogy én lelkész legyek, akkor megsegít engem ebben, és én teológus leszek. És hála jó Istennek, fölvettek a Debreceni Református Hittudományi Egyetemre, ott végeztem az egyetemi tanulmányaimat. Minden professzoromnak és teológiai tanáromnak nagyon hálás vagyok, mert mindenki a maga területén rengeteget segített a teológiai tanulmányaimban. Lelkileg talán Klárika nénit emelném ki, mert ő mindig bejött hozzánk a szobába, és azért számára fontos volt az is, hogy vagyunk. Tehát, hogy nem csak a teológiai tanulmányokra tette a hangsúlyt, hanem a lelkiekre is. És hálás vagyok dr. Fekete Károlynak is, a mostani tiszántúli püspök úrnak, ő volt az évfolyam felelős professzorunk, és ő mindig szeretettel fogadott minket, neki kijönthettük a szívünket, lelkünket, mindent őszintén megbeszélhettünk vele. És ez is sokat jelentett azért ott a teológiai évek során, hogy volt kivel mindent megbeszélni, nyilván a társainkon kívül.
Még hogyha arról a területről szólna, ami a legközelebb állt önhöz ekkor.
Először én dogmatika fakultációt választottam, azt követően pedig pásztorálpszichológiára jártam Pétót Béla tanárúrhoz. Nagyon közel volt a szívemhez a pásztorálpszichológia, úgyhogy felismerült a kérdés, hogy szeretnék-e azzal majd tovább menni, de végül is az Úristen úgy terelte az utamat, hogy nem a pásztorálpszichológia felé mentem, de nyilván a gyülekezeti életben is szükség van azért erre a területre, amit ugye a tanulmányokat elsajátítottuk ezen a fakultáción.
És akkor, ha az imintiekben szóltunk azokról a földrajzi területekről is, ami különböző életszakaszainak meghatározó része volt, akkor az a Debrecent is említsük meg ilyen formában is, hogy az ott töltött teológiai évek mit jelentettek.
Igen, a kis csendes város után a kálvinista Róma megint egy nagy mérföldkő volt az életemben. Ez sokat jelentett azért az is, hogy már a nővérem ott volt, ő a tanítóképző főiskolára járt akkor, és azért ő is egy jó kis kapcsolódási pont volt Debrecenhez. Isti bácsi egyébként nem is értette, hogy miért Debrecenbe megyek, tehát miért nem maradok Sárospatakon a teológián. Azt szeretném elmondani, hogy ugye mondtam azt, hogy a rokonságomban voltak, akik presbiterek, vagy édesapám is gondnok volt, és a fiatalabb generációban már vannak református lelkipásztorok a családban, illetve a nővérem is református hitoktató, és emlékszem arra, hogy az unokanővérem Debrecenbe járt a teológiára, és ő nagyon sok jót mesélt nekem az egyetemről, ezért is választottam a Debreceni Református Hittudományi Egyetemet. Nagyon szerettem Debrecenbe járni. Sokat jelentett az is, hogy más területen is kipróbálhattuk magunkat, tehát nem csak a gyülekezeti lelkipásztori életre készítettek fel, hanem például lehetőség volt arra, hogy lelkigondozói szolgálatot vállaljunk. Ez egy nagyon komoly kihívás volt számomra, mert mi a Debreceni klinikára jártunk, az onkológiára, ahol ugye a súlyos daganatos betegségben szenvedő betegek vannak. Nagyon nehéz szolgálatnak gondoltam. Tehát mi mindig úgy mentünk a klinikára, hogy Istenem, mi vár majd minket. Tehát, hogy ott lesz-e még az a testvérünk, akivel mondjuk az elmúlt héten beszélgettünk, próbáltuk erősíteni lélekben, és mindig úgy jöttünk haza, Ági néni volt az, aki koordinálta ezt a lelkigondozói szolgálatot, hogy még ők töltöttek föl minket lelkileg. Tehát ez nagyon érdekes volt. És akkoriban úgy elgondolkodtam azon, hogy nem az, hogy van-e értelme ennek a szolgálatnak, de hogy vajon a Jóisten megáldja-e a mi szolgálatunkat ott az onkológián. És egy néhány évvel később kaptam választ erre. Nagyon megható volt számomra, hogy akkor már kicsit most előre ugrok, Hajdúszoboszlón voltam segédlelkész, és emlékszem arra, hogy nagyon siettem egy gyászisten tiszteletre, és kerékpárral megállt mellettem egy hölgy, és megszólított, hogy tiszteletes asszony. És ugye nagyon siettem, de hát megálltam nyilván, hogy meghallgassam őt, és megkérdezte tőlem, hogy emlékszik-e rám, tiszteletes asszony. És néztem, és a tekintete, tehát a szeme nagyon ismerős volt, de be kellett vallanom őszintén, hogy ne haragudjon, de nem emlékszem, tehát nem emlékszem, hogy honnan ismerném. És akkor ő könnyes szemmel mondta el nekem azt, hogy köszöni, hogy az onkológián erősítettem hitben és lélekben, amikor ő beteg volt, és hogy lám az Úristen meggyógyította őt, tehát megsegítette. És akkor olyan hálás voltam Istennek, hogy lám, mégiscsak. Tehát nem hiába való a szolgálatunk ebben a világban.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Feketéné Szúrát Edina Klára, református lelkipásztorral, aki a Tiszapalkonyai és az Oszlári Református Egyházközségben szolgál. Ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
Találkozások, emberek, történetek, életutak. If you've been walking the same old road for miles and miles, if you've been hearing the same old voice at the same old lies, if you're trying to fill the same old holes inside, there's a better life. There's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, he's a chain breaker. We've all searched for the light of day in the dead of night. We've all found ourselves worn out from the same old fight. And we've all run to things we know just ain't right. And there's a better life. There's a better life. If you got pain, he's a pain taker. Feel lost, he's a way maker. If you need freedom, a savior, he's a prison shaking savior. If you got chains, oh, he's a chain breaker. If you believe it, if you receive it, you can feel it, somebody testify. If you believe it, if you receive it, you can feel it, somebody testify, testify. If you believe it, if you receive it, if you can feel it, somebody testify. If you feel alone,
Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
Kedves hallgatóink, folytatódik Találkozások című magazinműsorunk. Feketéné Szúrát Edina Klárával beszélgetünk, a tiszapalkonyai és az oszlári református egyházközségek lelkipásztorával, és azt szeretném kérni, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetem évei utáni időszakról folytassuk a beszélgetést, Edina.
Amikor az 5 esztendő eltelt ugye az egyetemen, akkor emlékszem arra, hogy az akkori püspök úr, Böcskei Gusztáv püspök úr megkérdezte tőlem azt, tudta, hogy Tiszán inneni vagyok, hogy mit szólnék hozzá, hogyha például, tehát egy jó messze lévő gyülekezetet mondott, ha mondjuk Szarvasra kellene mennem segédlelki szívemet tölteni, és akkor én nagyon határozottan azt mondtam erre, hogy hát ha az Úristen odarendel engem, akkor ott hirdetem Isten igéjét. De azért a úgymond a szülőfalumhoz azért közelebb eső gyülekezetbe rendeltek ki. Ugye én Tiszán inneni lányként kerültem Tiszántúlra, és akkoriban az volt a rendszer, hogy ha Tiszántúlon végeztem, akkor a segédlelki szívemet is ott kellett töltenem. Így kerültem Hajdúszoboszlóra, nagyon sokat tanultam az alatt az egyesztendő alatt, a lelkészházas pártól, akikhez kerültem, sokat segítettek a gyülekezeti lelkipásztori szolgálat tendőiben. Tehát ott azért mindent megtanult az ember, hogy ugye az anyakönyvet hogy kell vezetni, vagy a pénztárnapot hogy kell vezetni. Ott reggeli áhítatotkat tartottam, amikor istentiszteleteket, főleg délután, nagyon sok iskolában kellett hitoktatni, de nagyon jó kapcsolat alakult ki egyébként az iskolákkal is, úgyhogy nagyon kedvesen fogadtak engem a hajdúszoboszlóiak. Az ifjúsági csoportot is nagyon szerettem. Aztán a nagyhegyesi gyülekezet Hajdúszoboszlóhoz tartozott, mint szurvány gyülekezet, és úgy gondolták a lelkipásztorok is, és a gyülekezet is, hogy próbálja meg önállósulni a nagyhegyesi gyülekezet. Fölkerestük püspök urat, és ő áldását adta rá, így lett a nagyhegyesi gyülekezet missziói egyházközség. Én voltam az első helyben lakó lelkipásztora, parókia sem volt egyébként Nagyhegyesen, úgyhogy úgy csodálkozom azon, amikor így idősebb lelkipásztorok azt mondják, hogy én a csűrben kezdtem, és hát én is elmondhatom majdnem, hogy a csűrben kezdtem. Egy tűzoltó szertár volt az épület, tehát egy tűzoltó szertárban kezdtem valójában az önálló gyülekezeti lelkész életemet. Egy cég alakított ki ott magának egy irodát, és én azt az iroda helységet kaptam meg. Tehát ez egy ilyen két helységből álló kis lakrész volt, és mint említettem, nem volt parókiája Nagyhegyesnek. Én 4-szer költöztem egyébként a községben, de azért mindig jobbnál jobb helyekre kerültem. Végül már az önkormányzat épített ott egy ilyen társas házat, és akkor ott kaptam egy szép új lakást. De nem is ez volt a fontos, tehát én ezzel akkor nem is foglalkoztam, hogy hol élek. Nem ez volt a lényeges, hanem az, hogy egy missziói gyülekezetben azért építeni kellett a gyülekezetet. Tehát nagyon sok mindent ki kellett próbálnom, hogy ugye hívjuk a testvéreket az istentiszteletekre, az alkalmainkra. Tehát ott szabadtéri evangelizációtól kezdve, mondhatom, én kazetta missziónak hívtam, tehát mi kazettákat osztogattunk a testvéreknek, hogy hallgassák otthon a prédikációkat. A gyerekeket vittem hittantáborba. Azt is azt mondták, hogy mertem ilyen fiatalon Pusztafaluba, a Zemplénbe elvinni őket Nagyhegyesről. De az Úristen mindig, ahogy említettem, visszaigazolja azt, hogy nem hiába való a szolgálatunk. Ahogy mondta is, majdnem 20 éve szolgálok már Tiszapalkonyán és Oszláron, és most 20 esztendő után kaptam egy üzenetet. Az egyik volt hittanosomtól, hogy olyan szeretettel emlékszik vissza az együtt töltött esztendőkre, különösen a hittantáborra Pusztafaluban, és hogy olyan jó lenne találkozni. Tehát azért az ember hinti a magot, és bízik abban, hogy ez beérik majd ez a magvetés. Nagyon örülök annak, hogy volt hittanosaim is fölkeresnek, hogy kereszteljem meg a gyermeküket, vagy hogy ugye eskessem őket. Tehát szívből örülök ennek, hogy az Úristen azért megáldja az ember munkáját.
Tisztán innenre, hogy vezetett vissza az útja?
A tiszapalkonyai és az oszlári református egyházközségek hirdették meg a pályázatukat, hogy lelkipásztort keresnek. Mivel már a nővéremék is Debrecenből elköltöztek Miskolcra, a szüleimük Rásonyságberencsen éltek és élnek mai napig is. Igazából a család tette fel a nagy kérdést, hogy nem szeretnék-e közelebb kerülni hozzájuk, és nagyon sokat gyötrődtem, mert én nagyon szerettem a nagyhegyesi gyülekezetet. Tehát úgy fogadtak, tehát az idősek, mintha az unokájuk lennék, hát a fiatalabbak meg, mint a gyermekük, tehát nagyon-nagyon családias hangulat volt ott Nagyhegyesen. Egy picit a szívem szakadt meg, hogy ott kellett hagynom őket, mert Tiszapalkonyán, ha jól tudom, 8 lelkipásztor nyújtotta be a pályázatát, és 4 lelkészt hallgattak meg, és az egyik én voltam, és addig nem is volt női lelkipásztor a gyülekezetnek. Tehát olyan is elhangzott, emlékszem erre, ezen mosolyogtam is, hogy egy idős testvér azt mondta, hogy ember kell ide. Tehát, hogy nem női lelkipásztorba gondolkodtak, és hát mit adott a Jóisten? Első női lelkipásztoruk lettem, és nagy szeretettel fogadtak mind a két gyülekezetben, tehát Tiszapalkonyán is, és Oszláron is. Ott már egy szép parókia várt engem, az elődöm nagy családos lelkipásztor volt, és emlékszem arra, hogy amikor oda kerültem, akkor mondták az emberek, hogy adja a jó Isten, hogy tiszteletes asszony is benépesítse a parókiát. Hát hála Istennek, hogy az Úristen megáldott minket, és a gyermekeink is lettek. Most egy picit előre szaladtam az időben. Tiszapalkonyán és Oszláron, amikor lelkipásztor lettem, akkor volt egyébként a presbiter választás, tehát a tisztségújítás, és az oszlári gyülekezetben ismertem meg a férjemet, ő akkor lett első ízben presbiter az oszlári gyülekezetben, és hát az Úristen úgy adta, hogy 2006. augusztus 6-án volt a beiktatásom, és 2007. nyarán mi össze is házasodtunk a férjemmel. Úgyhogy hálás vagyok azért, hogy az Úristen egymáshoz vezetett bennünket, és megérlelte bennünk ezt a döntést, hogy összekössük egymással az életünket. Ő egyébként nem lelkipásztor, hanem villamosmérnök, tehát egészen más területen dolgozik, műszaki területen, de nagyon lelki ember. Tehát ő mai napig segít engem is a két egyházközséget is, mindkét gyülekezetben egyébként presbiter, és ezért hálás is vagyok az Istennek, amiben csak tudja, segíti mind a két gyülekezetet. Valamikor, amikor még nem volt automata orgonánk, például ő kántorkodott is, de minden másban számíthatok rá, nem csak én, hanem mind a két gyülekezet. Úgyhogy örülök annak, hogy az Úristen egymáshoz vezetett bennünket.
Ahogy Edina most beavatott minket itt családi életükbe is, hogy két gyermekük is született, lenne egy erre vonatkozó kérdésem, hogy ugye édesanyaként, édesapaként, hogy élték meg a gyermekek érkezését, a szülői lét, mit jelent az önök számára, illetve hogy ugye itt a csak nem két évtized alatt a gyülekezetben bizonyára sikerült minden szempontból otthonra találni.
Igen, úgy éreztem, hogy otthonra találtam Tiszapalkonyán és Oszláron egyaránt. Úgy éreztem, hogy haza érkeztem ide Tiszán innenre, és mivel az Úristen megáldott ugye a férjemmel és két gyermekkel is, Isten ajándékai ők számunkra. Tehát hálás vagyok a mindenható Istennek, hogy megáldott velük minket. Bár volt azért próba is az életünkben, 3 terhességem volt, és 2 gyermekem született. Gergely, ő 2008-ban született meg, nagy volt a boldogság, hát hálát adtunk az Úristennek, érte? Majd azt szerettük volna, hogy 2-3 év legyen ugye a két gyermek között, és egy gyermeket elveszítettünk. Kicsit megrendült a lelkem, de mivel említettem, hogy a férjem is lelki ember, mindketten megbeszéltük azt, hogy nyilván ez az Isten akarata. Tehát mi nem hiszünk a véletlenekben. És a Jóisten úgy adta, hogy 5 év telt el így a két gyermekünk születése között. Zsombor, ő 2013-ban született meg. Hát csodálatos ajándékok ők számunkra az Úristentől. Gergő, ő most 10-es egy technikumban, ő informatika tagozatra jár, Zsombor pedig még 4. osztályos egy általános iskolában, angol tagozaton. Fontos volt számomra az, hogy hitben neveljem a gyermekeimet, vagy neveljük őket, ezért is tartottuk azt fontosnak, hogy református iskolába járassuk őket, tehát ugye ők nem Tiszapalkonyán, hanem Tiszaújvárosba jártak, vagy Dzsombor, ő még most is oda jár a református általános iskolába, de a nagyfiam is oda járt. Hogy a mindennapi életükhöz hozzátartozom a hit, az Istenbe vetett hit és az iránta való szeretet, ez nagyon fontos volt számunkra. A férjem számára is, és számomra is.
A szolgálat és a magánélet közti egyensúlyt hogy sikerült megtalálni, amikor még kicsik voltak a gyermekek, illetve itt a mindennapokban?
Amikor kicsik voltak a gyermekeim, akkor egy pár hónap erejéig kaptam segítséget, tehát helyettesített engem egy lelkipásztornő. Ezért is hálás vagyok az Úristennek, hogy azért otthon lehettem egy kicsit a gyermekeimmel. Bár tegyem hozzá, hogy azért talán mindkét gyermekem 8 hónapos volt, amikor vissza kellett állnom, úgymond a szolgálatba, de az Úristen adott erőt. Tehát olyan érdekes, hogy igen, talán nehéznek tűnik, hogy összeegyeztetni az anyaságot és a lelkészséget, de jó Isten megsegített, és sikerült mind a két helyen helytállnom, tehát a családban is, és mind a két gyülekezetben.
Az az elhívás, amit már kisgyermekként érzett, hadd utaljak ismét erre vissza, az hogy formálódott esetleg így az évek, évtizedek alatt? Mit jelent az ön számára a lelkészi hivatás, illetve van-e olyan bibliai igeszakasz, amely különösen fontos a személyes életében?
Az évek során, ahogy említettem, egyre erősödött bennem ez az érzés, hogy én lelkipásztor szeretnék lenni. Mind a mai napig nem értem, miért választott ki az Úristen, de hálás vagyok neki érte. A felszentelésemkor kaptam egy igét, ami meghatározza az életemet. Addig is nyilván voltak igék, de ez nagyon a szívemhez szólt. Emlékszem arra, hogy nem is értettem akkor, hogy mindenkit a saját esperese áldott meg, amikor a felszentelés volt. És engem nem az esperesem, hanem Derencsényi István, akkori esperes úr. Tehát ugye én Hajdúvidéken szolgáltam, ő pedig debreceni esperes volt, és azzal az igével áldott meg Pál apostolnak a Kolossi beliekhez írt levelének 3. részéből, a 2. versből, hogy az odafennvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel. És ez mind a mai napig meghatározza az életemet. És azt is említettem már, hogy az Úristen valahogy úgy szövegette az életem szálait, hogy mindig voltak kapcsolódási pontok. Tehát amikor én Oszlára kerültem, akkor tudtam meg, hogy Derencsényi István, akkori esperes úr, ő gyermekként ott nevelkedett Oszláron. Az ő édesapja volt a gyülekezet lelkipásztora. De az is nagyon érdekes, hogy ugye mindig visszautalunk a gyermekkoromra, hogy Varga István nagy tiszteletű úr és kedves felesége volt gyermekkoromban a lelkipásztorunk, és most ott szolgálok, velük is mellettük, úgymond, mert ők Tiszaújvárosban vannak, én pedig 4 kilométerre Tiszaújvárostól. Tehát, hogy a gyermekkoromból valahogy mindig visszajönnek a személyek az életembe. Nagyon érdekes az is, hogy például most Tiszapalkonyán a római katolikus plébános úr, akit körülbelül 3 éve helyeztek oda, általános iskolában, Baktakiken már ismertük egymást. Tehát gyermekkorom óta ismerem őt is, és most együtt szolgálunk Isten dicsőségére és a gyülekezeteink épülésére. Mint ahogy mondtam, nem értem, hogy miért választott ki az Isten, de hálás vagyok érte. Igyekszem mindent megtenni azért, hogy minél többen megismerjék a mindenható Istent. És hogy hitben éljék az életüket, én egyébként el nem tudom képzelni, hogy lehet az Isten nélkül élni. Tehát számomra annyira természetes, hogy bármi történik, akár öröm, akár szomorúság ér bennünket, hogy a mindenható Istenben mi mindig bízhatunk. Ahogy említettem már, nyilván voltak próbák az én életemben is, mint más életében is. De nem mindegy, hogy az embernek van-e kihez fohászkodnia, és kitől erőt kérnie. Az Úristen mindig ad erőt. Én hiszem ezt, és ezt mai napig hirdetem. És sokszor megtapasztaltam azt is, egyébként a tiszapalkonyai templomban, a templom belső falán nagyon sok ige van. És hogy fölmegyek a szószékre, mindig előttem van 2 ige, hogy elég néked az én kegyelmem. És ezt is folyamatosan megtapasztalom az életemben. És az ige is ott van, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Hogy hogy soha ne rendüljünk meg a hitünkben. Mert az Úristen mindig velünk van. Tehát tényleg akármilyen próba vagy öröm ér bennünket, én hiszem ezt, és vallom, és ebben próbálom segíteni az embereket, hogy ismerjék meg ők is, az ő hatalmát, szeretetét, irgalmát. Mert én nem tudom, tehát enélkül nem tudom elképzelni az életemet.
Ahogy rádiónk is beszámolt róla, április 7-én hálaadó istentiszteletet tartottak a Tiszapalkonyai Református Egyházközségben a templom külső felújításáért, és ha az imintiekben a lelkészi szolgálat megéléséről beszéltünk, hogy mit jelent az ön számára ez a szolgálat, akkor picit konkrétabban, hogyha a Tiszapalkonyai és az Oszlári Református Egyházközségben végzett lelkipásztori szolgálat megéléséről, ha szólna, hogy az eddigieket hogy foglalná össze, illetve mik az aktualitások, vagy mik azok a tervek esetleg, akár a gyülekezeti, akár a magánéletben, amelyek már most megfogalmazhatóak, és velünk is megosztaná, Edina.
A Tiszapalkonyai és az Oszlári gyülekezet is kicsiny, mondhatom idősödő, de élő gyülekezetek. Ezt azért mondom, mert én úgy látom, hogy mind a két gyülekezetben mindent megtesznek a gyülekezeti tagok azért, hogy Isten dicsőségére éljenek és szolgáljanak, és a mindkét községben, legalább a községben élőknek a épülésére és javára. Igyekszünk ugye a gyülekezeti alkalmakon kívül más alkalmakat is szervezni. Gondolok itt például kulturális rendezvényekre. Ugye most hálát adtunk azért, ahogy említette is, április 7-én a Tiszapalkonyai Református templom külső felújításáért, de szeretnénk azért megtölteni a templomunkat, és én bízom abban, hogy amikor kulturális rendezvényeket tartunk, ugye vannak, akik nem jönnek el a gyülekezeti alkalmainkra, de legalább így módon eljönnek az Isten hajlékába. És hogy egyszer majd ez a magvetés is beérik. Én nagyon bízom ebben, hogy egyszer majd a gyülekezetünkhöz is csatlakozni fognak. Itt ugye koncerteket tartottunk már, László Attila koncertet is tartottunk, vagy néhány esztendővel ezelőtt Mészáros János Elek szolgált közöttünk, a tiszaújvárosi Derkovics Húvusz zenekart is vendégül láttuk már, vagy színházi előadásokat is tartottak már a református templomban, például a Mezőcsáti Amatőr Színtársulat, Pincés István rendezésében egy csodálatos művet adtak elő, de a Légy jó, mint halálig című musicalből is voltak már részletek. Én azt gondolom, hogy ez is fontos azért, hogy tehát egy műemlék református templomban, ugye nyilván a hitéletünket ott is éljük a templomunkban, de hogy azért legyenek ilyen rendezvények is, amelyekre eljönnek a testvérek. Az adventi gyertyagyújtáson is a gyülekezetünk szolgál, az egyik alkalom például a református templomban van. Ott ugye a vendégül látjuk a község lakosságát, és szolgálunk énekkel, trombita szóval, versekkel. Azt nem is mondtam, hogy a két gyermekem mind a kettő trombitál egyébként, tehát az iskolai tanulmányaik mellett a zeneiskolába is járnak, és hála Istennek szolgálnak is sokszor a gyülekezetünkben. Mint minden lelkipásztor, én magam is arra vágyom, hogy megtölthessük mind a két templomot, a Tiszapalkonyai és az Oszlári templomot is. Imádságban hordozom az embereket, hogy minél többen befogadják a szívükbe az Úristent, és hogy Isten igéje megszólítsa őket. A magam részéről pedig bízom abban, hogy az Úristen még ad erőt ahhoz, hogy sokáig tudjak hűséggel szolgálni az ő dicsőségére és az emberek hitének épülésére. Mint már említettem is, akkor hadd zárjam azzal az igével a Jelenések könyvéből, a második részből, hogy légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Adja Isten, hogy ez mindenki életében így legyen.
Feketéné Szúrát Edina Klára református lelkipásztornak, a Tiszapalkonyai és az Oszlári Református Egyházközségek lelkipásztorának köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és beszélgethettünk, hogy bepillantást engedett életébe, és további életére is szolgálatára Isten gazdag áldását kívánom. Áldás békesség!
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Áldás békességet kívánok én is mindenkinek.
És kedves hallgatóinktól is elköszönünk, az elmúlt órában az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorát hallották. Köszönjük, hogy önök is velünk tartottak, én Kisnyveres Viktória voltam. Legyen szép napjuk, viszont hallásra!
Találkozunk. vállalkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Van az áldás, hiszed én, csak oda küld, a mi urunk pengő ciferát. Sionnak tetején megül a Hermon harmatja, s csillog mini vég. Nem olyan jó s gyönyörű, mint mikor az atyafiak együtt muzsikáltak. Itt van az áldás, hiszed én, csak ide küld a mi urunk pengő ciferátot.
Műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
Day you exalted. I really want to worship you, my Lord. You have won my heart and I am yours. Forever and ever, I will love you. You are the only one who died for me, gave your life to set me free. So I lift my voice to you in adoration.
Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bow down with care. God gave his son to win. His erring child he reconciled and pardon from his sin. Could we with faith
mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.